Nevetek ismeritek a szállatokat? Szerintetek melyik a legokosabb? Tudtok okos állatokat mondani?
A ló is okos.
Bizony okos. Szokák is van már, igen. Sok minden
meg a kutya. Tartan.
A kutya. Bizony.
Meg a macska is.
Még egy cicát is. Olyan sok mindenre meg lehet tanítani. Bizony ezek okosak. Hiszen házi állatok is okosak, de biztos láttatok már tévére.
Ló csak tanyán van.
Tessék?
Ló csak tanyán van.
Hát igen, de ott még lehet okos, ugye? És delfint láttatok már a tévére. Annyi mindenre meg lehet tanítani, nagyon okosak. És szerintetek melyik a legbukább állat, mit szoktak mondani? A szamár.
A szamár.
A szamár. Hát még, mert ilyet szokták mondani. Ó, ez olyan buta, amikor valaki ember vagy egy gyerek buta. Ó, azt mondok, azt szokták mondani, ez olyan buta, mint?
A szamár.
A szamár és a?
Csacsi.
Ad az a szamár, a csacsi az ugyanaz, ugye, mint az ököl. Azt szokták mondani, jaj, és olyan buta, mint egy ököl. Ugye, aki nagyon buta, arra szokták mondani. És képzeljétek, hogy a Bibliában ezekről a buta állatokról az van, hogy az ökör ismeri a gazdáját, és a szamár is ismeri az ő jászolát. Megtalálja, hogy melyik. Tudjátok, mi az a jászol? Oda teszik az ennivalót a szállatoknak, és abból eszik. És ezek a szállatok bizony tudják, hol az ő jászola, és hol az ő gazdája. Igaz?
Igen.
És képzeljétek el, hogy vannak olyan emberek, akik hát nem a buták, ugye, hanem hát okosabb, meg iskolába járnak, meg tanultak, meg dolgoznak. És képzeljétek olyanok, hogy elfelejtik, hogy őnek itt is van egy gazdájuk. Ki az ő gazdájuk szerintetek? Ki az embereknek a gazdája? Nekünk is, meg mindenkinek. Hogy is imádkoztál, hogy mi Atyán, aki ott a mennyeiben vagy, ugye? És képzeljétek, hogy az okos emberek ezt elfelejtik. Nem tudják. Amit ezek a legbutább állatok, amilyen az ököl meg a szamár tudnak, hogy őnek itt van egy gazdájuk, mit csinál a gazda az állatokkal? Amikinek van valamilyen állatja, mit csinál az állataival?
Eteti.
Eteti. Itatja. Ha beteg?
Meggyógyítja.
Ápolgatja, bizony. És mindig figyeli, egyik szemével mindig figyeli, hogy nincs-e valami probléma. És az állatok ezért nagyon hálásak. És képzeljétek, vannak emberek, akik elfelejtik, hogy nekünk van ott fent egy ígyi atyánk, aki a mi mennyei gazdánk, és aki gondot visel rólunk. És figyeli, hogy mi problémánk van, és ha hozzáfordulunk, megsegít bennünket. És én azt kívánom nektek, hogy is soha ne feledjétek el, hogy nekünk van egy égi gazdánk, akihez, ha bajban vagyunk, fordulunk, és ő ad nekünk életet, ő ad nekünk ennivalót, innivalót, és mindent, amire rászorulunk. Jó? Azt kívánom nektek, hogy ti ezt tudjátok, és ne legyetek olyan butusok, hogy ezt elfeledjétek.
Most akkor a 48-as énekből egy verszakot énekeljünk idő hiányában. Jövve!
Thank you. Kedves gyülekezet, drága testvéreim, hát nem könnyű eljutni hozzátok. Elég sűrűn vannak olyan események, amik hát egy kis torlódást okoznak itt az északi parton, de örülök, hogy senkit sem tartott vissza ez a közlekedési akadály, és már szép számmal együtt lehetünk. Mi nagyon sokszor mondjuk a feleségemmel, de jó, hogy szombat van. Nem tudom, ti vagytok-e így néha. De jó, hogy szombat van. És amikor azt mondjuk, hogy de jó, hogy szombat van, vajon eszünkbe jut-e az, hogy milyen hetet hagyunk magunk mögött, amikor eljövünk ide az Isten házába? Ha csak az elmúlt hétnek az eseményeire gondolunk, mi mindent hallhattunk, vagy olvashattunk az elmúlt héten? Hát volt néhány megrázó dolog, nem? Azért én egy kicsit elgondolkoztam azon, amikor hallottam, hogy orosz és kínai katonák a második világháború után a legnagyobb hadgyakorlatot tartották a héten. A legnagyobb létszámmal. És arra gondolunk, hogy mi történt a katolikus egyházon belül, hogy milyen zűrzavar van, hogy felszólították a pápát, hogy mondjon le. Eléggé megdöbbentő, nem? A pedofil botrány miatt. És aztán, ha arra gondolunk, hogy miről beszélt a pápa szerdán, miről? Valakinek eszébe jut? A vasárnap megszenteléséről. Hogy a vasárnap által békülhetünk meg, a harmadik parancsolatot magyarázva. Ugye ismerjük, hogy miért a harmadik parancsolat az ünnepnap, ugye? Mert a másodikat ki kellett hagyni. Különben a szobrok, a képeknek a tisztelete hát nem valósulhatott volna meg. A pogányság számára egy óriási akadály volt ez, és ezt el kellett venni az útból. Ez elég meglepő. És hogy a természet hogy tombol, az megdöbbentő, nem? Újra egy hatalmas, pusztító vihar tombol az Egyesült Államokban. 1 millió embert kellene evakuálni. Hálát adhatunk Istennek, amikor idejövünk szombaton, és süt a nap, és nem pusztít a vihar, és békében tölthetünk el egy-egy szombatot. Ami engemet a legjobban megdöbbentett az az, talán hallottátok már a nevét, majd talán találkoztatok is vele a 700-as klubban, dr. Pat Robertson, aki a legnagyobb támogatója a mostani amerikai elnöknek, aki körül eléggé komolyan szorul a hurok, ugye a legfőbb bizalmasai egymás után buknak meg, és ítélik börtönre őket. És ő azt mondja, felszólította az ő híveit, hogy a legnagyobb hát, tévémogul az Egyesült Államokban hatalmas befolyása van a politikára, ugye a keresztény koalíciónak az egyik kiemelkedő személyisége, felszólította az ő híveit, hogy alkossanak imapajzsot az Egyesült Államok körül, hogy a hurikánt visszaszorítsák, és a híveket felszólította, emeljétek fel a kezeteket, és tartsuk vissza, alkossunk imapajzsot az Egyesült Államok közül, űzzük vissza a vihart az óceánról. És a hívek boldogan felemelték, az arcuk ragyogott, és csak ezt kiáltották, köszönjük, Urunk, köszönjük, Urunk! És meg voltak róla győződve, hogy a vihar visszamegy. 800 ezer lakásban nincs áram. Nincs élet lehetőség. Milyen napokat élünk, kedveseim? És mi szombatról szombatra itt vagyunk. Miért vagyunk itt szombatonként? Miért adta Isten a szombatot? Vajon gondolunk erre? Amikor Izrael eléggé nehéz helyzetben volt, akkor az Úr azt mondja nekik Ézsaiás, Ezékielen keresztül, 12. fejezet, 12. verse azt mondja, és adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tudunk valamit kezdeni a szombattal ennek a hátterén. Jézus azt mondja, hogy én velük vagyok. Ha ketten, hárman egybe gyűltök, én ott vagyok közöttetek. Miért? Hogy átformáljam az életeteket, hogy a megszentelődés folyamatát elindítsam az életetekben. Milyen különös ez? Mostanában sokszor gondolok arra, hogy Isten a kinyilatkoztatás milyen gazdagságát árasztotta ránk, nem? Vannak, akik úgy tekintik, tehát mindenképpen a szombatiskolában tanultuk, ugye, hogy vannak, akik szadduceusok, csak Mózes 5 könyvét tekintették hitelesnek. A zsidók általában úgy gondolták, hogy Malakiás által lejárt a kinyilatkoztatás. Legfeljebb majd Illés visszatér, és valami különleges dolgot visz véghez. Pál apostol, amikor a zsidóknak megírja a levelét, akkor a zsidókhoz írt levelet így kezdi, hogy sokszor és sok rendben szólt a mi atyáinknak Isten a proféták által. Az utolsó napokban szólott nekünk az ő fia által. És ha lezárult volna a kinyilatkoztatás az evangéliumokkal, szegényebbek lennénk. Ha az apostolok leveleit nem olvashatnánk, ha nem látnánk azt, hogy milyen problémák merülnek fel mindenhol, ahol emberek együtt vannak, csak ha ketten is. Jól mondom? Merülnek fel problémák. Lehet, hogy 50 év alatt nálatok nem. De én be kell vallanom, hogy nálunk merültek fel problémák. Talán vannak itt olyanok, akik egyetértenek velem ebben. Mert küzdelmeink vannak. Küzdelmeink vannak. Mennyivel szegényebbek lennénk? Nekem a legjobban a római levél hiányozna, nem? Mennyire szemléletesen írja le az apostol a Szentlélek által, hogyan is küzdi meg az ember a maga harcát és küzdelmét, hogy mennyiféle hullám fut végig az emberi életen. Jó és kevésbé jó. Mennyi-mennyi érzelem hagyja át a szívünket, az életünket. De mennyi. És ha az apostolok leveleivel lezárult volna a kinyilatkoztatás, szegényebbek lennénk, ha a Bibliában nem lenne ott a jelenések könyve, minden bizonnyal. Mit mond az Úr Jézus az angyal által Jánosnak, miért írja le? Milyen különös, hogy Isten a kinyilatkoztatással mindig ezt keresi. Boldogok, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megtartják mind azt, ami jelenések könyvében van. Mert vannak dolgok, amelyeknek meg kell lenniük hamar. És milyen jó tudni azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Milyen jó. És ha jelenések könyvével lezárult volna a kinyilatkoztatás, akkor abban az utolsó szakaszban, amelyet Uriah Smith úgy nevez, hogy egy sziklás lelki út, ami számunkra, és szükségünk van egy révkalauzra. És ez a révkalauz nem lenne, szegényebbek lennénk. Ha nagyon, nagyon. Még annak idején Rose Magnától hallottam egy történetet, talán ismeritek ti is, József élettörténetét, aki megírta, Szibi Heines testvér, ő egy nagyon komoly evangélizátor volt. A 70-es, 80-as években, és egy alkalommal, amikor egy stadionban tartott előadást, az előadás végén felállt egy asszony, és azt kérdezte tőle: Lelkész úr, az önök egyházának van prófétája? Elég meredek kérdés, nem? Ha valaki eljönne itt az evangelizációs alkalomra, és valaki megkérdezné, hogy önöknek van prófétája? Mit válaszolnátok? És ez az atyafi azt mondta: igen, asszonyom, a mi egyházunknak van prófétája. Az asszony nagy örömmel kitört: halleluja, megtaláltam Isten igazi egyházát. Éveken át tanulmányoztam a Jelenések könyvét, és rádöbbentem arra Jelenések 12:17-ben és 19:10. versében: létezik egy olyan egyház ma a világon, amelynek prófétája van. Hány és hány keresztény közösségbe elmentem, és mindig csak ezt a kérdést tettem fel, mindenhol zavart keltettem. Végre megtaláltam Isten egyházát. Tanítást kért ez az asszony, és egy boldog, nagy erővel bizonyságot tevő hetednapi adventista lett belőle. Bizony, hogy azokból, akik majd ketten megkeresztelkednek, belőlük is egy boldog és bizonyságot tevő hetednapi adventista lesz majd. Ez a nagy kérdés, kedveseim. Hogyan viszonyulunk a kinyilatkoztatáshoz? A mi lelki győzelmünk, a lelki növekedésünk ettől függ. Ettől függ. Én nagyon-nagyon csodálkoztam Cseri Kálmánon, milyen nagy dolgokat fedezett fel. Az evangélium milyen mélységeire tudott eljutni, vagy Mészáros Kálmán, akivel elég szoros kapcsolatban voltunk. Szintén Isten kezében az evangélium, az ige hirdetésében komoly eszközök voltak, de két dologgal nem tudtak megbirkózni: a szombattal és a lélek halhatatlanságával. Ez a számukra egy elzárt terület volt. Miért? Miért? Mert a kinyilatkoztatásnak csak azokat a részeit vették komolyan, amelyek mindenki számára olyan kedvesek és olyan érthetőek. De azt a nagy küzdelmet, amelyet Isten vív Sátánnal az emberért, az ember megváltásáért, nem tudták igazán a szívükbe fogadni. Nem tudták. A nagy kérdés az, hogy mi hogy vagyunk ezekkel a dolgokkal. Milyen a viszonyunk a kinyilatkoztatásokhoz? Milyen a viszonyunk az ószövetségi igazságokhoz, az evangéliumban újra kifejtett igazságokhoz? Milyen a viszonyunk az apostoli levelekben feltárt igazságokhoz? De a legdöntőbb kérdés: hogyan viszonyulunk Jelenések könyvéhez és Jelenések könyvében megjelent prófétai kinyilatkoztatásokhoz? Hogy lelkileg növekedni tudjunk, hogy ne váljon belőlünk a hit hajótöröttje. Ezek óriási kérdések. A 20. század elején a mi közösségünkben két megkerülhetetlen mű született. Az egyiket Daniel testvér írta, Krisztus a mi igazságunk, talán találkoztatok ezzel. Másikat John Wilcox írta, Korai és késői eső. És a Korai és késői esőben azt mondja Wilcox testvér, aki 36 évig volt a Advent Heraldnak a főszerkesztője, Uriah Smith után, hogy a rostálás idején sokak számára lelki tragédiát az fogja okozni, hogy a prófétaság lelkének a tanácsát megvetik. Mikor én ezt először olvastam, hogy összeborzoltam. Ennyire veszélyes a kinyilatkoztatással szembe állni, ellenállni. Óriási, óriási. Talán az imádságban is, vagy a megjegyzésben hallottam, ugye, hogy különbözőek vagyunk. És különböző a véleményünk, nem? Van ebben bármi természetellenes? Nincs. Különbözőek vagyunk, és különböző a véleményünk. Akkor mi köt össze bennünket? Hát a kinyilatkoztatás, nem? A kinyilatkoztatás. Ahogyan Isten szól hozzánk. És ez rendkívül nagy jelentőséggel bír. Ha az evangéliumokat olvassuk, az Ószövetséget olvassuk, az apostolok leveleit olvassuk, Jelenések könyvét olvassuk, hány helyen találkozunk ezzel a gondolattal, minden jól van, nincs semmi aggodalomra ok. Találkoztak ilyen kijelentésekkel? Hanem milyennel találkozunk? Térjetek meg, nem? És társul az ígéret, és veszitek a Szent Lelket. Ez a kinyilatkoztatás üzenete. Ez. Mert erre van szükségünk. Mert Sátán, a nagy művész, mindent kiforgat az eredeti állapotából. Mindent. Mindent. És vádol, és vádol, és összezavar. Az egész nagy küzdelem így indult, nem? Jobb könyvét olvastátok már? Teológusok azt mondják, ez az első írásba foglalt mű a Szentírásban. Mózes írta az ő pusztai pásztorkodása során. Isten kinyilatkoztatásban, látomásban elvonultatta előtte a mennyei jelenetet és Jób és barátai közötti párbeszédet, és ő jegyezte le. Az első fejezet azzal indul, hogy Sátán és Isten egy párbeszédet folytat. És az Úr megkérdezi Sátánt, na, hol jártál? És azt mondja, átjártam a földet. És az Úr kérdése az, és Jóbot, az én szolgámat láttad? Igaz, Isten félő és bűngyűlölő. És mit mond Sátán? Ilyen ember nincs a Földön. Igaz? Hát ok nélkül féli Jób az Urat? Hát minden érdeke ezt diktálja, nem? Körülvetted őt jóval, megáldottad őt, minden megadtál neki, amit ember kívánhat az életében, de ha elveszed a javait, ha elveszed a gyerekeit, ha betegséggel vered meg, szemtől szembe megátkoz téged, mert nincs ezen a földön olyan ember, aki elfből szolgálná Istent, elfből szeretné és elfből tisztelni őt. Meddig ment el Jóbbal kapcsolatban Sátán? Mindent elvett, nem? Mindent. És még akivel az életét összekötötte, még őt is befolyásolta. Nem mondta a felesége neki, átkozd meg az Istent, és hajj meg, miért szenvednél tovább? Nincs kiút. Juthat az ember olyan helyzetbe, ahonnan nincs kiút az élete során? Soha. Amíg a kegyelem ajtaja nyitva van a mennyben, amíg Krisztus felemeli az ő átszegezett kezeit, addig van remény és lehetőség az ember számára. Jobb bebizonyította, hogy ő elfből szolgálja az Istent. Tökéletesen. Tökéletesen. Milyen különös ezt látni. És már milyen sokszor osztozunk ebben a gondolatban, amit sátán sugalt kezdetektől fogva. Nem lehet Istennek tetsző életet élni. Én olvastam ezeket a mondatokat. Csak a lelki gőg gondoltatja velünk azt, hogy tehetünk valamit az üdvösségünkért. Mindent Isten tett meg. Legfeljebb mi annyit tehetünk, hogy elfogadjuk. Igaz? Igaz ez? Hát elég talányos, nem? Elég talányos. Nagyon komoly kérdés. Rengetegen vívódnak ezzel. Van győzelem a bűn felett? Vagy csak Krisztus számára? Lesznek a mennyben olyanok, akik győznek? Énok győzött? Ott van a mennyben. Illés győzött. Ott van a mennyben. Mózes győzött. Ez már nehezebb kérdés, ugye? Győzött. És ott van a mennyben. És ott van a 24 vén. Igaz? Akkor miért mondják néhányan, hogy a mennyben az üdvözültek között nem lesz elit? Ott van a 24 vén, ott lesz a 144 ezer, ott lesznek a mártírok, és hogy fognak öltözni? Különbözik az öltözetük a többiekétől? Olvastátok, hogy a fehér ruhájukon lesz egy piros csík? Mert Isten igen nagyra értékeli, és különleges módon értékeli azokat, akik a hitükért, az életüket adták. És ott lesznek az apostolok, nem? És amikor eljön majd az az idő, remélem mindannyiunk számára, mert az Úr kegyelmes, és valóra váltja, hogy azért adta a szombatját, hogy megtudjuk, hogy ő, ami megszentelünk, és eljutunk az Isten országába, és amikor eljön majd az a nap, amikor valóra válik, amit Ézsaiás mond, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, akkor Jeruzsálem 12 kapuja közül az egyiken fogunk bemenni. Attól függ, hogy hol lakunk. Nem biztos, hogy a Balaton mellett fogunk lakni. Nem tudjuk. Mi lesz ráírva a kapukra, amelyeken bemegyünk a mennyei Jeruzsálembe? Kiknek a neve lesz felírva? Minden kapura. Az apostolok neve, nem? Akkor? Hát mégse vegyülnek el úgy, csak egyszerűen. Igen, Isten nagyra értékeli azokat, akik győztek az Isten eleje által. Ez nagyon különös. Milyen volt az állapot akkor, amikor Énok élt ezen a földön? Mikor élt ő? A vízözön előtt. Milyen volt az állapot a vízözön előtt? Az emberek gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. A mai világ már nem sokban különbözik ettől. Nem? Már nem sokban különbözik. De Énok ilyen körülmények között járt Istennel. Ilyen körülmények között. És Isten magához vette őt. Amikor Illés élt ezen a földön, egység volt Izraelben. Hát én azt olvasom a Bibliámban, hogy a tudatlanság egysége uralkodott, nem? Mert amikor Kármel hegyén összegyűlt Izrael népe, és Illés feltette a kérdést, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál az Isten, kövessétek azt. Mi volt a válasz? Nem volt válasz, igaz? Nem volt válasz. Isten elhívott népe eljutott egy ilyen helyzetben, amikor a legegyszerűbb kérdésre sincs válasz. És a sokak számára ma sincs válasz bizonyos kérdésekre, nem csodálkozhatunk rajta. Nem csodálkozhatunk rajta. Persze sokan, akik bizonyos teológiai irányzatot képviselnek, azok ilyenkor azt szokták mondani, na de hát nem volt Illés egyedül, mert az Úr meghagyott 7000 embert. A ti Bibliátokban ott van, hogy 7000-en ott a Kármel hegyén azt mondják, Illés, itt vagyunk, az Úr az Isten, kövessük őt. Van ilyen a Bibliátokban? Hol volt ez a 7000? Hol volt ez? Ha figyelmesen olvassuk, és ez annyit segít, kedveseim, egyszerűen figyelmesen elolvasni a Bibliát. Milyen ítéletet hirdetett Isten Izrael felett? A Kármel hegyén. A Baál és a Aserák papokat ki kellett írtani. És mindazokat, akik megcsókolták Baált. És mit mond az Úr Illés által? Hogy akiket meghagy a damaszkuszi király, azokat Jéhu fogja megbüntetni. És ha Jéhu is meghagyna, azokat pedig Elizeus fogja megbüntetni. A Kármelhegy után mondja Isten, hogy az ítélet ellenére marad 7000 ember, akik okultak Kármelhegyén, és soha többet nem csókolták meg Baált. Soha többet. Amit Isten kinyilatkoztatott, kedveseim, az úgy van. Az úgy volt, úgy van, és úgy lesz mindig. Úgy lesz. Nagyon különös az, ahogyan Isten az ő munkáját végzi ezen a földön. Csodálatos gondolatot találtam az Idők jelei című lapban, 1891. augusztus 10-i számban jelent meg. Azt mondja Ellen White, ugyanaz a hatalom, amely a kánai mennyegzőn a vizet mustá változtatta, képes arra, hogy minden gonoszt kiírtson a természetünkből, és az isteni természet részesévé tegyen minket. Pontosan ugyanaz az erő, amely a leprást megtisztította, a szívet is képes megtisztítani, amely így beleillik Isten, az angyalok és a megváltottak seregének társaságában. Szent engedelmesség csak abban az igazságban található, melyben Krisztus a hívő lelké részesíti. Ez most felemelő vagy lehangoló? Felemelő vagy lehangoló? Mit olvastunk a szombattal kapcsolatban? Miért adta Isten a szombatot? Hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Én. De nekem ez a tervem. Sátán arra törekedett, hogy lerombolja és tönkre tegye az embert. Örökre. Végleg eltörölje az Isten képmását az ember életében. És igen messzire jutott, nem? Nézzétek meg a gyerekeket. Mik történnek az óvodákban, az iskolákban? Szörnyű. Ennek ellenére az az erő, amelyik a kánai mennyegzőn a vizet mustá változtatta, képes arra, hogy minden gonoszt kiírtson a természetünkből. Akkor ez miért nem egy egyetemes valóság? Ha létezik ez az erő, miért nem egy egyetemes valóság ez? Mert vannak dolgok, amiket nem adunk. Nézzétek meg a kisgyerekeket. Vannak dolgok, amiket szívesen odaadnak. Na jó, játsszál vele. De vannak dolgok, amikre azt mondja, nem adom. Sose láttatok még ilyet. De nem csak a gyerekek ilyenek, hanem az Isten gyermekei is sokszor viselkednek így. Vannak dolgok az életünkben, a jellemünkben, amiket dédelgetünk, és amire azt mondjuk Istennek, nem adom. És Isten azt mondja, ehhez jogod van. Megteheted. És Isten újra próbálkozik, és újra. És amikor az életünk végén leltárt csinál a menny, akkor felírják azt, amit nem adtunk oda, amit Isten pedig el akart volna venni tőlünk. El akart volna távolítani a természetünkből, a jellemünkből. Ki akart volna írtani a szívünkből, ahogyan a rothadó testből kiirtotta a leprás sejteket, úgy akarta volna a mi jellemünket is újraépíteni. De mi nem akartuk. Ez a kulcskérdés. Egyetértünk Istennel, vagy nem? Ahogyan említettem, az én számomra olyan csodálatos, ahogyan Pál apostol végig vezeti a római levélben a nagy küzdelemnek a különböző fázisait, ami az ember lelkében, az elméjében zajlik le. Nem csodálatos, amikor a 7. fejezetben azt mondja, gyötrelmeiben Pál fölkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És hogy megy át a kegyelem csodálatos illata, a 8. fejezetben nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Nem azoknak nincs, akik néha kimondják Jézus nevét, hanem akiknek a szívében van, akiknek a szívében lakik ő. És aztán eljut a 16. fejezethez, és azt mondja, hát kicsoda szakaszthat el minket a Krisztus szerelmétől. Kicsoda? És azt mondja, senki. Az élet küzdelmei nem lehetnek olyan nagyok, hogy elszakítsanak minket Krisztustól. És a 16. fejezet 20. verse, hogy fejezi be a megváltás dicső tervét? A békességnek Istene megrontja sátánt a ti lábaitok alatt, hamar. Micsoda diada lesz, nem? Micsoda diada lesz? Nem jobb ezeket az ígéreteket két kézzel megragadni, mint elbújni különböző spanyol falak mögé, amiket sátán helyez az utunkba? Csak rejtőzködj el, csak érezd jól magad. Isten ezt akarja, hogy mi ezt megértsük. Én nagyon jól tudom azt, hogy az önmegváltás gyötrelme, a megélt kudarcok sokszor igen-igen lelkileg sok gyötrelmet okoznak. De ha valakinek vannak lelki gyötrelmei, és nem találja a kiutat, az vegye elő ezt a könyvet. Jézushoz vezető út. És meg fogja látni, hogy a bűnösnek minden élethelyzetben Krisztusra van szüksége. meg fogja találni azt az utat, ahogyan visszatalálhat az elvesztett örömhöz, és örömöt fog találni az Úrban, és meg fogja ismerni a lelki győzelemnek a titkát Krisztusban. Ez az, amire szükségünk van. Ezeknek a dolgoknak az egyetemes elfogadása segít bennünket ahhoz, hogy győzők legyünk. Nem tudom, hogy átéltetek-e ilyen tapasztalatot, vagy egyáltalán valakiben fölmerült-e, hogy megvizsgálja az evangéliumnak a képeit. Hogy melyik a legkedvesebb kép. Beszéltem olyan valakivel, aki azt mondja neki, az a legkedvesebb kép, amikor Jézus bement az ő szolgálata kezdetén is és végén is a templomba, és fölborogatta a pénzváltóknak az asztalát, és kiűzte őket onnan. Ez. De elfeledkezett arról, hogy ezt ő nem indulatból tette, hanem azért, mert féltő szeretet emészt engem a te házad iránt, Isten házad iránt. Az én számomra az a legszebb evangéliumi kép, amikor Jézus hatalmas tömeg előtt áll, és látja őket. És úgy beszél róluk, mint akik pásztor nélkül való juhok, nem? Ismerős ez a kép Máté evangélium a 11. fejezetében? És akkor úgy látom, ahogy szétteszi a kezét, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöjjetek. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. És nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, mert segítek, mert veletek hordom, mert mellettetek állok. Isten tehetett volna ezeknél az ígéknél világosabb kinyilatkoztatásokat. Hogyan akarja ő megvalósítani a bűn feletti győzelmet az életünkben? Jöjjetek hozzám, azt mondja. Én nem tudom, hogy mi fog történni a következő héten. És amikor ide jövünk, meddig lesz békés a szombatunk? Biztos hallottátok, hogy a bizonyos keresztény szakszervezetek újra kezdeményezik a szombati boltzárat. És a keresztény demokrata néppárt nyilatkozott. Ja. Mégiscsak figyeltek, még nem vagytok elég fáradt. A keresztény demokrata néppárt pedig azt mondja, hogy nem adjuk fel soha a vasárnap megszenteléséért vívott harcunkat, nem adjuk fel soha. Hogy ezek a dolgok mennyire gyorsulnak fel, nem tudom, hogy van-e közöttünk, aki ezt meg tudja mondani. De hogy a katolikus egyház figyelme egyre inkább a vasárnap megszentelése felé fordul, az biztos. És ez érinteni fogja a mi szombatjainkat is, kedveseim. Ameddig tehetjük. Ameddig szombatonként együtt lehetünk. Legyünk együtt úgy, mint akik tudják, hogy Isten miért adta a szombatot. Mi a célja Istennek a szombattal? És ha ezt tudjuk, és engedjük, hogy Isten ezt a célt megvalósítsa az életünkben. És én tudom, hogy ez nem könnyű. Én épp olyan küzdő ember vagyok, mint közületek bárki. És tudom, hogy milyen nehéz bizonyos dolgokat az Isten kezébe odaadni. Tudom. De azt is tudom, hogy ez nem lehetetlen. Mert akkor Isten nem kérné, ha ez lehetetlen. Bárcsak adná, mi megváltunk. Hogy amikor az életünkről leltárt csinál a menny, akkor rólunk is felírnák azt, hogy ilyenek voltatok, de megtisztítattatok, de megmosattatok, de megszenteltettetek a bárány vére által, és a Szent Lélek ereje által. Jó lenne egy ilyen kimutatást látnunk, kedveseim. Én vágyom rá. Adja Isten, hogy így legyen.